If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. Sziasztok! Ez itt a Szellemes Lányok Podcast.
Megrögzött olvasó vagy, aki falja a könyveket és nem fél a spoilerektől?
Vagy már az is csoda, ha egy év alatt 100 oldalt elolvasol?
Bármelyik is igaz rád, jó helyen jársz.
Szót ejtünk örök kedvencekről,
aktuális olvasmányokról,
és mindenféle könyvekhez kapcsolódó témáról.
Én Mara vagyok.
Én pedig Eszter.
Vagyis a Szellemes Lányok. A mai adást a Spirit & Home gyertyamanufaktúra támogatta.
Jobbnál jobb szezonális illatok közül tudsz válogatni a honlapjukon. Mintha csak tegnap lett volna, hogy belevetettük magunkat a Bridgerton család világába. Úgyhogy folytassuk is Anthony történetével, következzen a Vicomt, aki engem szeretett, azaz a Bridgerton család sorozat második kötete. Tudom, a Vicomt, aki bárcsak téged szeretett volna.
Bárcsak okay, engem szeretett.
Megtudtuk az előző részben, ami tavaly novemberben ment ki, hogy Mara, neked szíved választotja a Bridgertonban, nem más, mint Anthony.
Így van. Így
végre van. Elérkezett ez is, ugye?
Igen, és Anthony csodálatos, lenyűgöző, gyönyörű férfi, a színész is, és a könyvben is, és én annyira boldog vagyok, hogy ő volt a második, mert igazából egyik másik testvér se tudtam úgy elképzelni és megszeretni, mint Anthonyt. Bár sok mindenkit nagyon kedvelek, de ő így kiemelkedik, és az a dinamika, az a kémia, ami kéttel köztük van, a számomra az összes Bridgerton sztori közül a legkiemelkedőbbé teszi az övéket. Én szerelmes vagyok ebbe a könyvbe, nem csak Anthonyba, ebbe a könyvbe.
Én csak az előzővel tudom összehasonlítani, de sokkal jobb volt.
Ugye, hogy jobb volt, igen. Értem, hogy miért kellett Daphne, de hogy ő maga annyira nem izgalmas. Tök más, nyilvánvalóan más személyiségek, de hogy nyilván más volt emiatt a megvilágítás, meg a hangsúly, de valahogy ez a játékosság, és sokkal jobb volt itt.
Az előző részben volt egy olyan kijelentésed, hogy ha a Bridgerton családtag lennél, akkor Simont választanád, de ha bárki más, akkor Anthonyt. Kezdem érteni. Storytime Challenge.
Ahol megkíséreljük 60 másodperc alatt összefoglalni, hogy miről szól a könyv.
Indítom az órát. Anthony Bridgerton, a Vicomte úgy dönt, hogy itt az ideje megházasodni. Mivel Anglia egyik legelőkelőbb, leggazdagabb és legsármosabb fiatalembere, úgy van vele, hogy valószínűleg hamar talál majd megfelelő feleséget. Nincs sok elvárása a jövendőbelével kapcsolatban, legyen csinos, okos és lehetőleg olyan, akibe nem tud beleszeretni. Minden romantikus főhősnek kell egy gebasz, úgyhogy Anthonynek is van, mégpedig az, hogy szent meggyőződése, hogy soha semmiben sem tehet túl csodálatos apján, még abban az értelemben sem, hogy tovább éljen, mint az. Úgyhogy az a szám, hogy neki 9 éve maradt, az pont elég egy kellemes házasságra, néhány gyerek nemzésére. Ki is néz magának egy roppant bájos és roppant szegény lányt, Edwina Sheffieldet, és már csak egyetlen egy dolog áll az útjába, Kate, Edwina nővére, a boszorkány. Kate és Anthony ki nem látják egymást, de számos találkozás eredményeként megismerik egymást, és persze egymásba szeretnek. Kicsit vekengenek, de aztán maguk is beismerik, hogy mindketten imádják a másikat.
Fantasztik.
A romantikus.
Hát az.
Igint az volt.
Igen, nekem a legkedvencebb romantikus részem, de majd úgyis el fogom még mondani 800-szor, az az volt, amikor felborul a kocsi, az nem volt romantikus.
Nem, de az én lányforáim.
Kihúzza Anthony két, hát még ez sem romantikus, majd hazamennek, még ez sem, és aztán hív 3 királyi orvost, és addig baszogatja őket, amíg már a királyi orvos ki nem akart, hogy elnézést, itt ki az orvos, ön vagy én. Nem mondja meg, hogy jó, hogy gyógyítjuk meg, annyira nem bírt magával, mindenben beleszólt. Édes, nem cuki, de nagyon. Sajnálom, ha ilyen leszek, fogadjátok el, kibírjátok évente egyszer, hogy nem tudom, hányszor kell. Hányszor Anthonyról fogunk beszélgetni, nem sokszor sajnos. Na jó, szóval Anthony Bridgerton közel a 30-hoz úgy dönt, hogy ideje teljesíteni a Vicomte címmel járó kötelességeket. Szóval úgy dönt, hogy megházasodik, és gyermekeket nemz, hogy tovább vihessék a címet, meg hát mégiscsak nem várhatja el a maradék 7 testvérétől, hogy ezt megtegye, úgyhogy hát akkor megteszi ő. A mennyasszonnyal szemben amúgy nincsenek komoly követelményei. A legfontosabb, hogy nem akar szerelembe esni, és a mennyasszony ne legyen túl buta. Edwin a Sheffieldet szemeli ki, aki szép és okos, és a szezonban minden férfi rávágyik. Egyébként csak Anthony nem. Ez nem baj. Anthonynak, sőt, kapóra is jön, hiszen nem akar szerelembe esni. Egy bökkenő van csak Edwinával, hogy kezéhez kéten keresztül vezet az út, aki Edwin a nővére, és ráadásul elég határozott, mindenről van véleménye, és ami a legrosszabb, vágyat kelt a vikomtunkban. Hát eddig jutottam.
Vágyat kelt a vikomtunkban.
Hát a mi vikomtunkban, tudod?
Anthony, a mi vikomtunk. Lájkoljuk.
Minden, amit szerettünk a könyvben.
És jön az örök első kérdés. Ki a kedvenc karaktered?
Kedvenc karakterem? Hát nem Anthony. Azért, mert Catherine Grace Sheffield a kedvenc karakterem, már pedig azért, mert ő összejön Anthonyval. Úgyhogy én is olyan akarok lenni, mint két. Nem. Szóval imádom Anthonyt, és ő is a kedvenc karakterem, de kéttel jobban tudtam azonosulni, hiszen nő meg minden, hogy...
Minden ember ilyen leírás megy. Jobban tudok veled azonosulni, mert nő vagy, meg minden.
Szóval nekem azért volt a kedvencem, mert nagyon határozott volt, nagyon jó volt a humora, és mindenről volt elképzelése. És ha ő nem lett volna ilyen határozott személyiség, akkor az egész könyv meghalt volna, mert Edwina nagyon unalmas volt. És az külön tetszett, hogy az ő értékei azok nem ilyen szembe tűnőek és egyértelműek voltak, hanem szépen bontottak ki a sztori alatt, és amúgy ő is nagyon szép volt, meg nagyon sok jó tulajdonsággal rendelkezett, csak őt így meg kellett ismerni ehhez. Nagyon önzetlen volt, ami iszonyú respekt, mert én nem bírtam volna átadni a pasit, aki tetszik, meg mindenből a húgának adni a legjobbat, mert hogy szereti a húgát, meg hogy ő majd vén kisasszonyként éli le az életét, szóval, hogy ő nagyon önzetlen volt. Úgyhogy nekem két volt a kedvencem. Neked ki volt a kedvenc karaktered?
Azt hiszem, hogy történelmi pillanathoz érkeztünk, mert nekem is két a kedvenc karakterem. Két, aki talpra esett, okos, rendben vannak az elvárásai, a vágyai, tudja, minek hol a helye. Igazából talán túlságosan is elnyomja saját magát, csak a saját helyét nem látja jól. De azért mégse akar eleget tenni a társadalom és úgymond a társaság által kreált követelményeknek. Nagyon jó fejcsaj volt. És talán jó volt az egyetlen, aki úgy nagyon természetes tudott lenni a parti képes fiatal emberek között, mert pont úgy volt fel, hogy hát először úgy is elvinem egy férjhez, szóval tök mindegy róla, amit gondolnak. És ezért egyébként nagyon kedvelték, mert Penelope-val tök jól összebarátkozott, nyilván Anthony totál belezúgott, de amúgy Colin is nagyon bírta, Daphne is, tehát hogy tényleg két volt a jó fejcsaj. És egyébként azt írták róla, hogy Edwina igazi szépség, mi két az két. Milyen kedves. Állandóan Lilium és Szappan illata van, ez nem annyira miért kedvenc karakterhez tartozik, csak tök érdekes, hogy adtak neki egy ilyen felismerhető jelzést, és ezért Anthony mindig tudta, hogy hol járt két, vagy hogy itt a dolgozószobámban ritka Lilium és Szappan illata van, mint a kétet érezném, és így... Hát...
Hozzáteszem, két mindig megérezte, hogy hol van Anthony, úgyhogy oda se kellett pillantania.
Ezek meg ez talán
mást. Azt is jelenti, hogy két gyakran fürdött, ami pozitív.
Abszolút, abban a korban, abszolút, ma is pozitív, de ma már talán dolog ez. Reméljük.
Örülnénk neki, igen. A könyv sokkal jobb, mint a sorozat. Úgyhogy ez az egyik lájkom a könyvvel. Tudom, ezt már nem ért, egyet látom a szemén. Amikor először szembesültem a sorozattal, akkor egy tördöfés volt a szívembe, hogy miért kellett ezt csinálni. Aztán feldolgoztam, és úgy őkülő, hogy Anthony látványa megéri ezt a sok szappanoperát, amit nincs kedvem végignézni, de Anthony olyan szép, úgyhogy megbocsájtottam, de a könyv jobb.
Én értettük. Én nem értek egyet, de elfogadom.
És nagyon tetszett a szerző előszava. Már ott nagyon humoros a könyv, már én mindjárt felolvasom.
Valljuk be, azért olvasunk romantikus regényeket, hogy szerelembe essünk.
Nem, ott a férjes részt nézd meg.
De a főszereplő férfiakkal teljesen más a helyzet. Szeretném leszögezni, hogy végtelenül szeretem a férjemet, annak ellenére, hogy megszerelte a számítógépemet, de sajna, ha a kézbe veszem a büszkeség és bajítéletet, mindig beleszeretek Mr. Darcy-ba.
Olyan édes.
Megszerelte, idézőjelben. Igen. Tehetett az az ember.
De nagyon mókás. Már ott átjön igazából a várható humor, meg a szerző stílusa, úgyhogy nagyon tetszett az először. Sosem szoktam elolvasni, de most elolvastam, és Fantasztikus volt.
Egyébként szerintem, ha a büszkeség és balítéletet bárki a kezébe veszi, az beleszeret Mr. Darcy-ba. Nem nincs lehet ellenállni. Igen, de egyébként Anthonyval is így van az ember. Valahol kicsit ugyanaz. Hogy annyira mogorvának tűnik, annyira határozottnak tűnik, és megközelíthetetlennek, hogy amint valaki beférkőzik e mögé a fal mögé, egyszerűen nem lehet ellenállni.
Igen.
Nincs mit tenni. Én nagyon szerettem, hogy kaptunk egy kicsit több infót a Bridgerton szülőkről. Az előzőben is tudtuk, hogy anyuka milyen jó fej, apukára sok mindent nem tudtunk meg, de mivel ugye Anthony életének annyira meghatározó része volt az apja, majd az apja elvesztése, hogy itt azért bővebben kaptunk leírást, és például az nagyon tetszett, hogy Lady és Lord Bridgerton, azaz Violet és Edmund, a fiaikat nem örököseiknek, hanem a gyerekeiknek tekintették, ami hülyén hangzik, de hogy amúgy láttuk Simont és az apját, ugye ez egy olyan kontraszt, hogy értjük, hogy ez volt a korban, vagy ez volt ebben a világban, az átlagtól eltérő, és hogy milyen jó fejszülők voltak. Mondjuk arra is választ kaptunk, amit a múltkor azt kerestem, hogy szerinted lette volna még gyerek, hogyha apuka életben marad. Mert itt azt mondta Violet, hogy mondta is a fejének, hogy ez az utolsó terhesség, mert ő többet nem bír kihordani.
Utána meg megemlíti, hogyha még itt lenne, és bárhány gyereket szülne neki, ha még élne.
Hát igen.
Ezt amúgy nekem is ez volt a lájkpontom, hogy, hogy örökös helyett ugye ők gyermekek érkezését csodálták és vártak, és ez, hát ez egy szerelmi házasság volt, ugye, ami szintén ritka volt ebbe a korba, és innen fakadnak ezek az érzelmek, amik nekünk nem újdonság, de ebben a korban ez nem volt szokványos, és ez adja ennek a csodáját igazából. És ugye Violet is nyilván azon van, hogy mind a 8 gyereke szerelmi házasságot kössön, amin ugye Lady Whistledown joggal, mert ő joggal kérdőjelezi meg ennek a tettnek a lehetségességét, de nem spoilerezem el, remélem nagyon, ha azt mondom, hogy de sikerül.
Egyébként engem az is tetszett, hogy Edmund, a Bridgerton papa, csak így fogom hívni ezentúl.
40 éves volt a Bridgerton papa, érted?
A Bridgerton papa. Ő mennyire kivette a részét a gyereknevelésből. Tényleg törődött, tök mindegy, azt hitt, mindegy, hogy fia vagy lánya volt, nyakába kapta, játszott vele. És hogy például, hogy Anthony, aki a legtöbb időt töltötte, legtöbb ideig ismerte az apját, ezt ki is fejti. Ő tényleg őt figyelte, csodálta, imádta ezt az embert, és nyilván azért, mert az apja őt nagyon szerette, és bevonta mindenbe, és apuka csináltatott, a Bridgerton papa csináltatott, nem tudom, ilyen hámot, hogy a hátára tudja venni Anthonyt, amikor már ott volt Benedikt is, és akkor együtt mentek, nem tudom, hova elintézni a dolgokat. Szóval tényleg úgy, ő vitte a gyerekét magával, ő bevonta őket, mert miért ne?
Amúgy lelövöd a like pontjaimat, mert még volt egy olyan is, hogy azt is nagyon kedveltem, hogy egyetlen Anthony észjárása, hogy hogy alakul, hogy ő szerinte, ami valószínűleg igaz is, neki van a legkülönlegesebb kapcsolat az apjával, mert hogy őt ismeri a legrégebben, és ez olyan édes volt, hogy mondta, hogy azt gondolja, hogy, hogy mindenkit nagyon szerettek a szülei, de hogy őt ismerik a legrégebben. Igaza van.
Igen, és pont ezért volt nekem különös, hogy ő nem akar szerelmes lenni. Mármint a szerelem, most egy gyönyörű, itt mindig arra beszélünk, hogy egy férfi és egy nő beleszed egymásba. De az a szeretet, amit majd a gyerekei rend fog érezni, akik amúgy születnek majd, tehát hogy az terben volt, hogy azokat itt kell hagyni a földön, az nem fog fájni, tehát hogy a logikája azért megkérdőjelezhető
volt. A logikája megkérdőjelezhető volt, és szerintem ő nem számolt ezzel.
Mert a család a testvéreit is imádta. Tehát, hogy nem csak egy nő az, akit fájít hagyni.
Hát jó, ő nem úgy volt, hogy a nőt fájít hagyni, hanem a nőnek ne fájjon, hogy ő elmegy. Nem tudom, hogy teljesen mi volt a logikája. Nem jó. Nem volt teljesen jó.
Nem megingathatatlan, de azért cuki. Bár engem néha már frusztrált ez a, de különben is már csak nem tudom, 9 éven van.
Jó, egy kicsit fura volt, meg érthetetlen, de ugye ez még abban a korban van, amikor nem túl sokat tudunk. Az orvostudomány még azért nem olyan nagyon fejlett, sőt. És az, hogy meghal egy mély csípésben, ez olyan elképzelhetetlennek tűnik, hogy allergiás volt rá, és hogy ez hogy történhet, és tök fiatal meg minden, és szerintem akkor a sok ként érte, hogy...
Bár ezek után azt vettem volna, hogy a Bridgerton birtoknál betonos udvar van. Nem mindenfajta vadvirágok.
Meg méhek, igen.
De nem hagyjuk. Mindegy. Nem olyan szép a friss beton, mint az akácok.
Hát ez egy dolog, kevésbé halálos, ha csak nem pofárásra a betonon. De az egy másik történet. Bridge beton.
Bridge beton!
Ez lehetne bridge. Egy ilyen cégük, ha ma élnének. Ha ma. Volt az a jelenet, amikor Anthony a klubban bejelenti Colinnak és Benedictnek, hogy akkor ő most megnősül. Egyébként ez is nagyon... nagyon más, mint a sorozatban, mert itt ugye Anthony határozza, hogy megnősül a sorozatban, meg inkább úgy érződik, hogy az anyja nyomására hajlik meg. De itt viszont Anthony akkor úgy dönt, hogy elérkezett a kor, ideje megházasodni és továbbvinni a nevet, és így, hogy most Daphne nem volt előtérben, úgyhogy sokkal később találkozunk vele a Pálmál játéknál. Úgy éreztem, hogy sokkal nagyobb teret kapnak a fiúk, Colin és Benedict is, és ugyan már a Daphne-s részben is nagyon jó szóváltásaik voltak, amikor Simont akarták kezelésbe venni, de hogy most is zseniális poénjaik voltak, és egyre jobban megszeretem őket.
Igen, ők a tipikus vicces fivérek, akik amúgy mindenben egymás mehetenek, de biztos, hogy egy pillanatot se bírnak ki, úgyhogy ne szívassák a másikat verbálisan.
Csak ők szivathatják testvérüket.
Ők nagyon. Nekem Anthony tudatossága néha már rémisztő volt. Ez akkor én most megházasodok. Akkor nekem most jó ez a nő.
Kicsit előszakosan próbál.
Igen, innent erőből akart.
Nekifutásból. Amúgy nagyon-nagyon hasonlított Kate-re.
Igen.
Ő nem vett észre. Ugye sokszor van az, hogy az ablakból néz, imád az ablakból állni Anthony. Sokszor nézi Kate-et, meg elemezgeti a járását, meg hasonlítgatja Edwin-nél, és akkor van egy olyan leírás, hogy két járás olyan, mintha versenyen lett volna, és egy percre se tud nyugton megülni, meg állandóan mozgásban van, szóval állandóan valóban siet, neki elő kell lennie. És hogy valahol Anthony is ilyen volt, ha nem is pont a járásában, de úgy az életben neki állandóan mindent véghez kellett vinni azonnal.
A két vadlovunk.
Igen.
Nagyon szerettem Newtont, a kutyát.
Ah, igen.
A Dundi Corgit. Eleve azt mondom, hogy a Newtonnak hívják, szerintem tök ütős, és Lady Whistledown egyszer ír is róla, és ezt el akarom mondani, de annyira vicces volt. Szóval Newton. Neve Newton, bár nehéz elképzelni, hogy angolhon nagy feltalálója és fizikusa örülne neki, ha tudná, hogy neve egy gyenge jellemű, kurtalábú, kövér kutya állati személye révén él tovább. Szerintem örülne, bár Newton nyilván nem tudhatjuk, mert elég régen él, de általában egy nagy szemétláda volt, szóval. De érdekel, mint gondol.
Ezekben a kosztümös regényekben nem jellemző az úgymond ennyire házi állat, hogy a szalomba van, meg bent van a házba, a sejmek, meg a nem tudom mik között, meg a ruhákra ugrál, és itt meg az ilyen kicsit eltérő volt, hogy akkor itt bent van a kutya, és nem úgy, mint a mondjuk, ha Pemberley birtokon, a birtokon szaladgál a vadászkutya, hanem hogy itt konkrétan bejött, és ott volt. Ez így ilyen teljesen más megvilágítás volt.
És nyálas kutya puszit ad Anthonynak, mikor az megcsókolná leendő varáját. Fincsi.
Édes. Nekem nagyon tetszett, hogy volt egyszer benne egy olyan beszélgetés, hogy és akkor mit szólna ahhoz, ha a húgait olyan férfivel hozná össze a sorsa, milyen ő. És akkor, hogy erre kiverte Antonit a hidegveríték, de hogy közben meg nem tudom, olyan egyébként vicces volt, meg olyan fura az egész, hogy te olyan vagy, amilyen, és te ilyen maradsz, meg alkalmazkodjon hozzád a világ, de közben meg, ha tesód egy olyan embert szeretne, mint amilyen te vagy, hát az kizárt dolog, ez biztos nem.
Antoniban voltak kőkemény ellentmondások, de úgy volt vele, szerintem, hogy elég, hogyha a testvéreit szeretik, és jó emberek, szóval nem is gondoltad, hogy ilyenbe belefut, de azért Simon se volt éppen.
Hát azért ő elég hasonló kicsi volt Antonihoz, csak hát más gátak voltak elméjében.
De egyébként ezek a dolgok, ez a, ön örülne annak, ha olyan férfi vennél a húgai bármelyikét, mint ön, hogy ebben voltak az ő hasonlóságaik. És ezt amúgy fel is fedezték, csak mindig úgy voltak vele, hogy de az más helyzet. De szerettem, hogy ők ennyire hasonlóak.
Hát valahol ez lehet a mérvadó vagy a mérce, hogy annak ellenére, hogy ők nem tartják magukat nagyra vagy sokra, mert hogy élfajház, meg de melyik faszi nem volt ebbe a korba, de hogy nyilván most megházasodik, most hűséges lesz, most szerelmes lesz, hogy igazából meg mégis a csajok szemében ők voltak a legkiemelkedőbb választások a felhozatalból.
Hát
volt pénzük, jól néztek ki.
Jó családból származtak, és partiképesek voltak. Szóval, ja, nyilván.
Ennyi.
Én szerettem, hogy amikor Kate megkérdezte Edwinától, hogy milyen férre vált, az azt mondta, hogy hát tudósra.
Tudósra, igen.
Oh, édes. És akkor, de aztán így, hát tudós nem olyan gyakori az angol elitben, és így, hát akkor amatőr tudós is megteszi. És akkor, amikor Anthony-nál jártak,
vagy olvasson.
Ja, hogy már elég az, hogy olvas. Édesem. De végül amúgy tudós férje lesz, vagy hát nem tudjuk hozzá, megye még itt nem tudjuk, de hát ez már annyira az udorlási fázis.
De tudjuk, része, mert itt a könyv végén már
arról, hogy
úgy hivatkozik rá, hogy Mrs.
Bagwell. Akkor hozzáment igaz? Hát igaz, eltelt 9 év. Le kellett játszanunk, hogy Anthony 39 lett.
Igen, és még ilyen. Hashtag spoiler.
Azt kéne még csak, hogy meghalljon, nem?
Hát csúnya lenne, csúnya. ennyi szenvedés után. Imádtam azt a jelenetet, amikor Colin feliratkozik két táncrendjére. Majd ott vitatkozgatnak egy kicsit, és végül Colin úgy hozza ki ezt az egészet, hogy ő amúgy most nem is tud táncolni, szóval tök jó lenne, ha Anthony kimentené, és felkérné Kate-et táncolni, és akkor végül ugye táncolnak. De hogy ezt a mesterkedést, amit Colin, én már értem, hogy miért őt hozza össze a sors majd azzal, akivel, és egyszerűen fantasztikus a fickó, hogy elő tudta magát adni, meg ezekkel a mímel sértődésekkel, egy nagyon mókás csávú.
Kis szarkavaró,
pontosan, és ez a tánc is amúgy fantasztikus volt, amikor két direkt rálépett a lábára, majd véletlen. Meg amúgy tök jól elbeszélgettek, közben már ott érződött, hogy itt amúgy valami lehetne.
Igazából ők az első pillanattól kezdve passzoltak, csak mind a ketten úgy voltak vele, hogy hát nyilván nem ők kellenek egymásnak. Vagy kétben annyira benne volt, hogy amíg a húga eladó sorban van, ő szóba se jöhet. Anthony meg ő...
Ez olyan buta volt tőle, hogy az Edwinának tök közömbös volt a Vicomte, kétnek tetszett, és hogy egyáltalán a saját érzéseiért nem harcolt.
De nem tudta, hogy Edwinának nem... Tehát Edwin is volt, vagy hát a Vicomte, jaj, a Vicomte.
De hogy igazából soha nem volt köztük semmi, még egy beszélgetés, meg Anthony állandóan kétre fókuszált. Na mindegy, csak hogy így képes lett volna feláldozni azt, hogy jó, akkor vegye el a húgát, ő nem szól semmit, és majd a családi találkozásokon becsukja kb. A szemét, és nem lesz szerelmes. Szóval, hogy ez egy tragikus.
Igen, rossz elképzelni. Úgyhogy még most ne is tegyük. Még most. Nekem nagyon tetszett, hogy Mary 100%-ban saját lányaként bánt Kate-tel. Ugye Mary, aki Edwina anyukája, Kate-nek a nevelőanyja, ő a második felesége Mr. Sheffieldnek, és Kate-et így megkapta, mint mostoha lány, viszonylag kiskorában, mert úgy volt apuka vele, hogy kell a lánynak egy anya. És tényleg úgy nevelte, és nem helyezte előtérbe Edwinát, aki a sajátja. Mind a kettő a saját lánya volt. És ezt nagyon tiszteltem.
Igen, ugye 2-3 éves, amikor...
2-3?
2-3 éves. 2 Sheffield 3 éves. És hát ugye még nagyon kicsi, meg elég traumatizált gyerek is, mint később kiderül, de majd erről is később beszélünk. És tényleg jó volt, hogy nem tett különbséget a két lány között. Ez fantasztikus, ez nekem is nagyon tetszett.
Nem is értettem, mert hogy értettem, és úgy értem, hogy de ez csak így steril körülmények között működik. Ez csak egy könyvben van így. Hát remélem nem amúgy, de kicsit azért olyan volt. Nem tudok az életben példát rá, szóval se jó értelme, se rossz értelemben, úgyhogy remélem van ilyen.
Biztos. Amiről már így felületesen beszéltünk, de nagyon szerettem, az Anthony és két szóváltásai voltak, nagyon humorosak voltak, élesek és izgalmasak. Igazából ez adta a könyvnek az eszenciáját, nyilvánvalóan ez a páros, nem csak az alaptörténet, de hogy ez iszonyú jól el lett találva, sokkal jobban, mint Simon és Daphne.
Igen, ők nem olyan frappánsak, ők csak nem megyek egymást.
Ők olyan, ehhez képest ilyen nyugodt víz típusúak. De ez itt meg a háborgó tenger. A hadakozás, amit lefolytattak, az zseniális.
Szerintem az egész könyvnek az eszenciája a jó párbeszédek. Nem mondom, hogy minden párbeszéd az, de vannak roppant szellemesek, és nekem is ez az egyik like pontom, hogy tetszőleges két karakter között is tök jó tud lenni. Például, amikor beszélgetnek a bálban Mary és Kate, és nézik Anthonyt, és akkor a szemet Vinával táncol, és mondja Kate, hogy neked ez az ember tudósnak néz ki? És erre annyit néz anyja, hogy hát te sem tűnsz különösen tehetséges akvarellistának, mégis az vagy. Vagy mikor játsszák a Pelmelt, és Daphne rászol Colin, hogy ne károm, Colin, ne károm, hogy már itt hölgyek is vannak. Erre Colin, te nem számítasz. Tipikus fiú testvér.
Igen.
Ezekkel volt tele. És ez jót tett. A csöpögős leírásokat ellensúlyozni, de ezt muszáj volt elmondanom, elnézést.
Ebben nincs csöpögős leírás.
Tökéletes
leírások
vannak.
Én imádtam azt, amikor hát már Anthony talán még nem udvarol Kate-nek, de már sokat jár a Sheffield házba, és pont mindig Kate van otthon véletlen. És akkor azt hiszem Edwin a kint kocsikázik a nem is tudom melyik csávóval. A Bearbrew. Bearbrew,
aki csapdát szeret Daphne-nak is, és aki orba vert Daphne.
Ő kint kocsikáznak.
Nigel
Bearbrew, igen. És akkor két anyja mondja, hogy hát akkor vigye ki a kutyát sétálni, hát a közben szembe jön Edwin, és akkor amúgy vihetné magával a Vicomtot is, mert hogy miért ne, és akkor ott szóváltásba bonyolódnak, majd Anthony közli, szerintem ez ott van, de lehet, hogy egy későbbi jelenetben, hogy ugye rárakja a kis nyakörvet, simán megengedi a kutya neki, hogy és akkor ő közli, hogy hát ő azért olyan, ért olyan jól a kutyákhoz, mert sokban hasonlítanak a nőkhöz, és két erre véletlen rálép a kézbe ére.
Véletlen.
Éltem, amikor... Anthony mondott valami baromságot, akkor két nem félt ezt megtorolni akár testi fenyítése, úgyhogy fantasztikus volt. Utána meg, amikor két bujik az asztal el, Anthony lép rá az ujjaira. Szóval, hogy azért adták egymásnak keményen. Volt egy kis feszültség köztük, no.
Hát ez aztán szépen átcsapott. Vágyjál! Hogyha valamire el akarjuk terelni a gondolatainkat, íme Anthony Bridgerton típjei. Ragozzunk latin igéket, és számoljunk el ezerig. Anthony ezt tette, amikor Kate-ről álmodott olyat, amit nem akart, és felriadt, és nem akart visszaludni, és el akarta terülni a gondolatait, akkor ő ezt alkalmazta. Nem vált be, úgyhogy igazából hagyjuk, de attól még vált.
Nem vált.
Hát ő is nem.
Nekem egy apróság van most, az, hogy Edwina egy Austin regényt olvasott.
Igen.
Hát mekkora menő.
Az Austin nő személy. Mondjuk, miért nem olvashatná? Még ő is tudós férjet akar ahhoz olvasni kell.
Olvashatja, csak eddig az alatt a két rész alatt még nem nevesítettek meg regényt, és ez akkor így...
Ez a kort úgy jobban elhelyezi.
Igen.
Bár ott van 1814, szóval.
Tök
nem
mindegy.
Titkor. Van, bocsánat.
Viccelek.
Isten. Én nagyon szerettem Anthonyt, a hőst, aki Penelope Featherington segítségére siet, amikor Cressida?
Cressida Crowell.
Ott bunkóskodik.
Igen.
Ez a jó tudni, hogy oké, Anthony egy élfhajhász.
Ez nagyon indokolatlanul sokszor hangzik el a regényben, szerintem. Élfhajhász.
Oké, hogy Anthony egy élfhajhász vikomt, de a szíve jó helyen van, és érzi, hogyha valakit bántanak, és tudja, hogy mit tett abban a helyzetben, és ez dicséretre méltó. És egyébként ez Kate-et is lenyűgözte.
Igen, meg egyáltalán az, hogy Anthony ilyesmikre figyelt.
Igen, hegyezte a fülét.
Igen, mert azért úgy a sztori folyamán az érződött, hogy figyelmes, de valahogy...
Hát de tudod, miért figyelt erre? Nem, ott volt Kate.
Vagyis, mert ott volt Edwina, nem?
Nem, két volt ott.
Hát tudom, de hogy mindegy. Én Anthonyból sok mindent kinéztem volna, de ez a figyelmesség már nagyon extra volt tőle, de cuki volt nagyon. Nekem nagyon tetszett, hogy Lady Bridgerton annyira meg akarta hívni Aubrey Hallba a Sheffieldéket, hogy már a faluból a fiatal fiút hívta meg az eseményre, hogy egyelő számú fiú és lány legyen.
A pattanásos 16 éves.
A pattanásos 16 éves, hogy kiegyenlített legyen, ez annyira édes volt.
És ez egy jó házigaz, amik szerintem mondjuk valószínűleg az illemben ott van, hogy nehogy véletlenül valaki partner nélkül maradjon, muszáj kiegyenlítettnek lenni a nemeknek. De ez tök jó. Lady Bridgerton igazán jó házigazda lehet.
Igen.
Kicsit veszélyes a kertje. Kinek nem?
Igen, ez a kert amúgy 10 hektáros virágos kert. És ez az, és én imádtam Aubrey Hall, lenne a kedvenc helyem a világon. 1700-es években épült, mézsárga kőből, 60 holdnyi park, 10 hektár virágos kert, ami tele van méhekkel.
Kicsit úgy érvel, mint Lizzie Bennet Pemberley-vel, úgy érzem.
Igen, igen. Anthony Bridgerton, Aubrey Hall, úrnője, szerelmes vagyok.
Igen, egyébként tényleg így történt.
Ugye?
Nekem egy maradt a végére, egy kultúrperc, vagy hát pillanat. Szóval a mostani kultúrpercek eszere, az a Pell-Mell nevű játékról szól. Igazából...
Jó, mert ez az utolsó lájkpontom nekem is.
Akkor mondd el a
Mondjad, és majd hozzáfűzöm, ha maradt valami.
Igazából nagyon sok mindent nem értem erről, csak érdekes volt, hogy a könyvben is említették a francia neve, és meg ilyen, úgyhogy utána néztem, mi ez, egy labdajáték, amit láttunk igazából. Ütővel, labdával és kapukkal játszák. Az olasz pályomájó labda kalapás, vagy igen, pallomájó, nem tudom, hogy kell kimondani, labda kalapás, vagy a francia pájmáj, ez úgy tetszett kimondva.
Pájmáj.
Azt hiszem, hogy szalma kalapás, azért, mert ezeket a kiskapukat eredetileg szalmaszából hajlították. És már 1566-ban van feljegyzés, hogy Stuart Mária játszott ilyet. Ez a szellemes sztorik énem, aki keres forrást.
Én is nagyon szeretnék ezzel a játékkal játszani.
Vegyünk egyet, és egy szellemes lányok, Pall-Mell játék.
Hát a nyári vagy a tavaszi találkozón pálmálozhatunk. olvasóinkkal.
Én benne vagyok, milyen jó fotók lennének.
Jó. Amúgy a pálmájátékot én már ezer éve kinéztem, amikor olvastam ezt a könyvet, mert egyszerűen úgy vonza az embert, főleg az, ahogy ők játszák ezek a piszkos trükkökkel. Ugye nekem a halálütője volt a kedvenc elnevezésem, és nagyon tetszett, hogy Anthonynak maradt a rózsaszín, és még Colin képes volt a lilát bedobni a bokorba, hogy véletlenül is
majd tudja. Majd napvégére meg lesz talán.
Talán. És imádtam azt, hogy végül is kétet hozták ki győztesnek, mert ő beütötte az Anthony labdáját a tóba, és az sokkal többet ér, mint átütni a kapukon a labdát, és helyesen nyerni. Úgyhogy fantasztikus dinamika meg játék volt ott, úgyhogy imádtam. Jó csávó veszély!
Ahol kiválasztjuk a történet legvonzóbb pasijait.
Az az Anthony Bridgerton.
Hát, de gyorsan mondta valaki.
Lecsaptam a lehetőségre. Ugye a jellemzése így szólt, hogy a Vikomt elképesztően szép férfi, magas, tartása egyenes, büszke, hajadús, gesztenye szín. Amúgy egyébként Anthony meg sem tudta számolni, hogy hányszor nyert kártyában, ugyan néhányszor vesztett, de a veszteségekről nem igen vesz tudomást.
Ez nem jelenti azt, hogy nem volt sok, csak nem vesz róla tudomást, meg kóbosabb pénze van.
De olyan jó, hogyha nem veszünk róla tudomást, akkor nincs.
Nem létezik már. Ez az angol arisztokrácia sajátja. Kate azt mondta róla, hogy talán egy jéghegyet is elcsábítana.
Anthony.
Anthony, hát igazából vele senki nem veszi fel a versenyt, úgyhogy ez a szegmens itt be is fejeződött.
Ja, igen, vele senki nem veszi fel a versenyt, bár Colin most már kezd szimpatikus lenni, de még inkább egy pimasz kisfiú.
Igen, eléggé pimasz.
Sokkal jobban tetszett a könyvben még az, hogy itt az operaénekesnő egy rövid ideig szerepel, és nem mint egy hosszú viszony, hanem tényleg csak az, hogy egyszer már talán összejöttek, és most újra megpróbálkozik, amelyik nem is jön össze, mert két megzavarja őket, de hogy így törültem, hogy nem volt benne ez a szappanopera.
Hát, hosszú affér volt ez, mert az le van írva, hogy bérel neki lakást.
Bérel? De aztán most valaki mással volt az a énekesnő.
Nem tudom.
De nem éreztem úgy, hogy itt olyan komoly lenne ez a dolog.
Igen, a sorozatban azért eléggé egy fő szál.
Hát főleg már ugye az első évadban is. Uh-huh.
Tényleg? Ugye? Rögtön Anthony fenekével indítunk körülbelül.
Igen.
Para perce!
Amit nem szerettünk, hogy ijesztőnek találtunk.
Nekem nagyon para volt Anthony hite, mégpedig az, hogy ő fiatalon fog meghalni.
Igen, ugye Anthony el se tudta képzelni, hogy bármiben is felülmúlja az apját, neki akkora valaki volt az apja, annyira példásztára állította, hogy érdekes volt tőle ez a gondolat, hogy bele sem tud gondolni, hogy ő esetleg túlélheti az apját, vagy bármit jobban csinálhatna, mert hát az apja tökéletes volt, és hogy nála nem tud senki semmit jobban, úgyhogy ez, ebből eredt ugye ez a halálfélelme is, hogy ő majd akkor 38 évesen meg fog halni. Ez érdekes volt. De közben meg tök para is, hogy erre rakta fel az egész életét, hogy végül is
ezért... Igen, úgy tervezett, hogy ennyi van kész. Nem fel sem merül. És nem félt a haláltól, hanem tudta, hogy ekkor eljön. És ez még parább volt.
Igen.
Főleg, hogyha így be... Ez ilyen szó nem létezik, de hogy bemanifesztáljuk magunknak a dolgokat, akkor ezek megtörténnek. Megtörténhetnek. Szóval, Anthony, de nem baj, lett egy asszony, aki kirángatta ebből, mi a romantikus regények sajátja, de elviseljük, szeretjük, egyesek.
Szerintem tök para volt, hogy Kétet a legszebb, a senkihez sem hasonlítható nővéreként emlegették. Így jellemezték, hogy Két a legszebb, a senkihez sem hasonlítható nővér. Nővére Edwinának. Igazából ez az egész mondat egy kicsit fura, de az volt a lényege, hogy Edwin a leggyönyörűbb, és annak a leggyönyörűbb nőnek Két a nővére.
Ő csak és a testvér volt, amellett hát a csodálatos
nő. Igen, ő az árnyék, és hogy ez egyébként olyan fura, mert Anthony egyébként rengetegszer leírja, hogyha elvonatkoztatunk Edwinettől, akkor amúgy két gyönyörű nő volt, és hogy tök fura lehet az, hogy mindenki a húgához hasonlítja, miközben ő is egy egyén. És ez azért is volt fura, mert jó, ők testvérek, de hogy amúgy, ha meg belépnek a bálterembe, akkor senki nem azt mondta, hogy hú, ez a Mary, ez majdnem olyan szép, mint az Edwina, vagy az a akárkicsoda, az pont olyan szép, mint Edwina. Szóval, hogy érdekes, hogy csak a két kapta ezt a mércét, és hogy senki nem látta meg az ő szépségét, mert mindenki egy emberre fókuszált. Ez nekem tök para volt.
Mintha már elfelejtették volna, hogy amúgy ő is eladó sorban van, és őt is feleségül lehetne venni.
Hát itt ugye a korkülönbség volt a...
De 21 és 17 ezer nem a világ vége.
Hát nem a világ vége, de abban a korban 21 az már a vén kisasszony korba hajló, ami meg hülyeség, hozzáteszem.
De hát ez a kor, nem tudunk rá mit kezdeni, kibírjuk ezekben a regényekben, és persze a mai kor szelleme szerint lesz a végkifejlet, szóval az vén kisasszonyok vén kislányok, ahogy te fogalmaztam. Vén kisasszonyok is megtalálják a szerelmet a csodás vikomtok oldalán. De engedsz, hogy 29 éves vikomt, aki enyhén szólva tapasztalt, a 17 éves lánykákra hajt.
Igen. Tipikusan ennek a kornak a baromsága, ugye, hogy a faszi az legyen tapasztalt, meg ne nősüljön meg korán, meg éljen, a csajok meg menjenek hozzá korán.
Igen. Megbeszéltük, hogy ezek az elhaló peték miatt kialakult szokások lehetnek. Szóval a férfiak termékenysége nem csökken mérvadóan a korral. De a miénk? Szóval, nekem egy kicsit para volt Anthony elvárása a jövendőbeli felesége kapcsán, ez a legyen csinos, okos, és mindenképpen olyan, akiből nem tud beleszeretni.
Igen.
Tudom, hogy megbeszéltük már ezt a beleszeret, nem szeret, kit hagy itt, kit hagy szeret, kinek hogy fog fájni, de hogy így attól nem, mi lenne, hogyha talán olyat, akit szeret, akkor nem venné el, inkább olyat veszel, hogy...
Igen, azért nem értettem, hogy ha ő szeret valakit, és meghal, akkor mit... szomorkodik, hát szeretett valakit, és már úgysem tudja, hogy
és neki tök mindegy.
Igen.
Igen.
Akkor miért? Olyat kell keresnie, aki ő belé nem lesz szerelmes, nem akibe ő nem lesz szerelmes.
Pontosan.
Vitatkozni kéne ezzel egy kicsit Anthonyval, hogy itt öregem, voltak bajok.
Minden rendben, de azért vannak bajok.
Szép vagy, de...
De van egy kis gebasz, de hát kinek nincs.
Ami egy kicsit felbasz.
Van egy kis gebasz, ami egy kicsit felbasz.
Tök parák voltak ezek a Smith és Smith zenei estek, vagy Smite, nem tudom, hogy kell mondani.
Szerintem Smite, de Smite. Lényeg, hogy azok a zenei estek, amiket Smite, nem Bridgetonik.
Smith zenei estek, igen. De még a Visszadőr is azt nyilatkozta, hogy azért ezt túlzás zenei estnek hívni, és hogy ez a zene megkínzása csodálatos.
Aki megtehette, az nem ment el. Maradjunk ennyiben. Jó hely.
Jó program, igen.
De Bridgertonék zenei este, az viszont nagyon menő volt. Mondjuk ők hívtak, nem ők maguk adtak elő. Itt az volt a baj, ugye, Smite-éknál, hogy produkálták magukat a családtagok. De Bridgertonék olasz énekeseket hívtak. Az más kérdés, hogy a Vikom dugta a nőt, de...
Belefér.
Ezt a színpadon nem látni.
Hát mondjuk elég kacér volt vele ott a teremben. Ott nyalogatta a nyakát, meg nem tudom, miket csináltak.
És Méri meg rászlott két, hogy ne nézd már a vikontot.
Hát de most mit nyáljon? Miért ne nézze, ha nyakot nyalogat, érted?
Nekem sok volt a nőket becsmélő komment had. Többek között, amit te is mondtál, a kutya hasonlat. De volt olyan is, hogy nő létére nagyon meggyőzően érvel, vagy például a Bridgertonék régi kertésze szerint a nők csak annyit tudnak a virágokról, hogy hogyan kell ajándékként elfogadni.
Rohadék.
Tudom, hogy a kor sajátja ez, és kell egy ilyen könyvbe, és nagyon sok dolgot, ami a korban a nőknek rossz volt, azt ezek a könyvek feloldanak, és máshogy csinálnak. Tehát tök jó, de ezek úgy benne maradtak, és ezek nagyon tudnak idegesíteni. De hát egy könyv sem ideális. Jó, neked ez az, tudom, ne is nézz rám így. Az a két szemedre. Csak az egyikkel.
Ja, csak egyen, jó, négy. Egy akkor most úgy fogok ülni, mint egy kalóz, amíg véget nem ér az adás, mert ezt nem szeretném, hogy ránézek a két szememmel. Így.
Kapsz egy olyan vizét majd, legközelebb, egy olyan halálfejes.
Műbajusz van nálam. De a műbajusz nem tudom a szememre ragasztani, ezt nem kiverte a sajátját, szóval végül is jók vagyunk. Na, dehogy. Most, hogy megzavart ezzel a kalózos szemkötővel.
Szerintem... Ezt a szót kerestem, szemkötő.
Szívesen. Köszönöm. Nem merek rád nézni. Szóval szerintem tök para volt, hogy két azt tervezte, hogyha Edwina sikeresen férhez megy, akkor ő, mint vén kisasszony, leéli az életét. Hogy így egyetlen nem, ő egyébként szeretett volna férhez menni, ez többször kiderült, de valahogy mégis úgy volt vele, hogy ha nem, akkor nem erőszakoskodik, de hogy nem is keresi ezt az egészet, és egyébként azért ez a szezon szerintem adott volna elegendő teret annak, hogy ő is akár férjet kereshessen, hiszen Edwina se tud egyszerre hozzámenni 20 faszihoz. Ő is egyet kiválasztott volna, kivel randezik, és akkor többi másnak udvarolt volna, ergo lett volna lehetősége. Nyilván az esett volna neki is jól, ami szerintem minden lánynak, hogy nem ő lesz a B-terv, hanem a lány, akinek udvarolnak, de attól függetlenül szerintem az, hogy teljesen elvetette ezt az egészet, és Anthony joggal háborodik fel, amikor ráébredt, hogy két végig sunyin azt tervezte, hogy majd Edwina férhez megy, és akkor ő meg, mint vén kisasszony, el lesz vidéken, és akkor ez neki így tök jó. miközben amúgy másra vágyik, mert amúgy nem lett volna ezzel semmi baj, hogy én kisasszonyként éli az életét, ha valóban ez a vágya, akkor tök oké. Csak ő ugye nem ezt akarta, és ezért volt ez számomra para.
De könyvvel én még úgy indult, hogy ugyan vagy oké, letudják Londont, minden oké, ő ott férjet nem fog találni, mert ő nem a városi életre vágyik. Úgy ott vagy, ő majd esetleg ott vidéken, ahol ők élnek, talál valakit. Nyilván nem kereste különösebben aktívan, de úgy ott vagy a városi ficsúrok közül neki nem kell.
Ezért csak a legtehetősebbhez hozzámegy meg.
Akinek van vidéki birtoka is, meg londoni háza is. Ez a másik véglet, ez a kevésbé valószínű, úgyhogy végül is jó helyen volt az esze. Jól járt az esze. Csak hát hol járt az esze? Úgyhogy én amúgy értem, hogy volt vagy ő is Edwin a kapós, ő utálja az egészet, szerintem nem akart ebbe részt, nem, inkább ez a kerítőszertartás, hogy ez az összebaronálás, a bálok, a ruhák, a táncok, ő ezt nem akarta, de itt csak így lehetett feljött találni. Amúgy nekem tetszett.
Tetszett?
Karában vagyunk.
Karában vagyunk, ezzel kérlek, mit csinálsz?
Szóval, nem tudom, mert ide, nekem, szóval volt ez a tánc közben, két rálép Anthony lábára van szándékosan. Erről nem tudom, mire parába írtam, de most már itt van, hogyha itt mondom, nekem erről eszembe jutott a Neveltlen hercegnő, amikor Mia a filmben a másodikban rálép Nikolász lábára.
Na, igen, ez olyan jó jelenet, imádom.
Sejtettem, azért hoztam ide a parába. Miért nem került ide, ez csak a jegyzett halmazból ide szökkent.
Feldobod egy kicsit a parát. Szerintem tök para volt Anthony pánikja, amikor Kate-et megcsípi, ami... Nem mondom azt, hogy indokolatlan volt a pánikja, mert volt rossz tapasztalata, de túlreagálta. Meg nem is értettem, hogy gondolja ezt a kiszívja, mit a fullánkot, a mérget, vagy mit szeretett volna kiszívni, és ott rángatja a ruháját lefele. Ja, és akkor rájuk találnak ugye a Miss Bridgerton a Miss Danbury, meg a Mrs. és Mrs. Bridgerton, Danbury és Featherington.
Nem, a Bridgerton, meg a Mary, meg a... Igen, nem,
ja, igen. Danbury, Mrs. nem... Sheffield, Bridgerton és Featherington, bocs, Danbury.
Most helyén vagyunk, igen.
Igen, így helyes. És akkor ugye Featherington nem viccesen, hogy de hát a mellét szopja. Hát azonnal vegyed.
Kezedben volt.
Cicia, igen.
Ez különös volt.
És így, igen, ez olyan fura volt, hogy egyetlen ilyen szót kiejtettek a könyvben. Egyébként jó ez a parad, de ugye azok is tök jó jelenetek voltak, amikor így Anthony mindig próbált elbeszélni magát, hogy jó, de én nem akarom Kate-et feleségül venni. Majd visszament a szobájába, visszajött, és akkor oké, akkor most itt a két, és akkor most felmérem, hogy mekkora távolság van a szája között, és hogy tudnám a leggyorsabban elérni, meg rávetni magam. Ja, Istenem.
Kate nem is tudja, milyen köze van ahhoz, hogy halálra csókolják.
Igen.
De élveztem. Nekem kicsit para volt, hogy Kate beszél a virágokhoz. Meg kell hagyni. Olyan pillanat volt, amikor elolvastam, nem voltam biztos benne, hogy ez le van írva, úgyhogy még egyszer elolvastam. Akkor Edwin a virágokat kap, mert Kate sajnos nem kap soha virágot.
Nekem az olyan cuki volt.
Hogy beszél a virágokhoz. Szia, igen, szépségem, te az ablakpárkányomon leszel.
Így van, igen, igen.
Megsimítja még nem kinyílt bimbót, te az éjjeli szekrényemen leszel.
Igen, tök király volt.
Nagyon.
Anthony így kapja rajta, hogy...
Kicsit az őrület közel van, de nem probléma.
Hát meg közben tök boldog volt, hogy a tesója allergiás virágra, és az övé lehet, mint...
Mondjuk igazából az őrület és a virágok, mióta olvastuk a Hamletet, tudjuk, hogy nincs oly távol, mert Ophelia és a virágok, és na jó, hagyjuk, de nekem egy kicsit fura volt és para. De korán sem annyira, mint az, hogy Anthony szerint az angol nemes emberek élete a következő. Megnősülni, nemzeni, meghalni. Egy gótikus hős veszett el.
Nem osztott magára túl sokat.
Nem. Még sokkal több volt benne.
Nem is értem, hogy ezt ő hogy gondolta.
Most elgondolkod. Nem tudom. Igazából tényleg ez az apuka iránti megszállottság, ez egészen különös irányba terelte az ő életét.
Egyrészt különös irányba, másrészt meg, hogy jó, már 18 éves volt, szóval már szinte felnőtt, de hogy utána lévő években sem merítkezett abból, hogy az anyja szomorú is, de közben boldogsággal gondol vissza erre a házasságra, és hogy nem úgy éli meg, hogy bár sose ismerte volna meg Edmundot, és ne lett volna szerelmes, és ez olyan fura, hogy Anthony már ezt nem látta meg, hogy van értelme ennek a szerelmi házasságnak, és nem kell ezt
a női oldalról ő nem gondolt. Úgy gondolta, hogy a nők törékenyek, gyengék, szeretnivalóak, és ha elvesztenek valamit, az nagyon fáj nekik, és ha a szerelmüket veszik el, az még jobban fáj, szóval én nem leszek egy nő szerelmesem. Tehát hány fájó szívet hagyott maga után, mind a könyvvilágában, mind a való világban?
Buta fiú. Nekem a, nem tudom, hogy már mondtam, hogy az egyik legnagyobb parám, sok nagy para van. A lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy ebben a részben a lányok felvilágosítása még elkeserítőbb volt, mint az első részben.
Én nem tudtam, hogy van lejjebb, de van.
Van, kurvára van. És akkor bemegy Méri Kéthez, viszi a bögre tejet, amit már Edwin a vicc szól.
Méri Kéth és Ashley Olsen.
Méri Kéth és Ashley Olsen. Húha, kezdünk mélyre menni. Szóval jön a felvilágosítás, és ez igazából ennyi volt, hogy holnap megházasodsz kb. Így, és ennyi, semmit nem mondott el neki. De még annyit sem, mint amit a Daphne kikövetkeztetett, hogy ilyen nagyon...
Daphne ott egy szolgálóval beszélt, de talán ott anyuka mondott. Már nem emlékszem, csak...
De hogy lehet a gyerekedet csak úgy útnak küldeni, hogy a férj majd tudja, mi a dolga, és te meg... Te meg majd csak hallgass rá kb. Hogy így attól még elmondhatod, hogy le kell vetkőzni, vagy hozzád fog érni, vagy érted most...
Jó, de két azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy amit az állatok szoktak.
Mert van ennyi esze, de hogy azért a legtöbb lánynak nincs.
A teljes hív, amivel érvelsz, meg vagyok szeppenve. Hát egy ügyet vagyunk, hogy igen, úgy, mint az állatok, olyasmi. Különösik ezek a szexuális felvilágosítások ezekben a györgykorabeli történetekben. Egyébként nekem az egyik parapontom, hogy mindenki rá van pörögve arra a kicseszett meleg tejre, amit én gyűlölök, mint a szart.
Hát, hogyha nincs benne valami cukor, vagy méz, vagy ilyenek, akkor igyan meg a halál.
Rigős szavakba öntötted a gondolataimat, igen. Borzalmas. És jönnek szexuális felvilágosítása, meg csajos csevere. Meleg
tejjel, ennél te... parábban. Hozod volna teát, vagy
kakaó, mert luxus a kakaó abban a korban. Tea. Ja.
Tök mindegy. De tejet meg akarja kínozni ezt a szegény lányt, vagy...
Az utolsó hajadonként töltött estén annyi liter meleg tejet nyomtak bele. A lányba, aki csak formó szereti a teát, meg gondolom.
Az esküvői hasmenése volt. Kb.
Csak nem laktózos annyira. Fehér ruha, szoros fehér ruhában. Roppant magasztos pont után engem zavart, és ez teljes komolysággal, bár nem tudok semmit elnevetés nélkül mondani, de ezt igyekszem, engem tényleg zavart, hogy ismét a kompromitálás volt az összeterelés eszköze. Én ezt már kurvára unom.
De ez azért van, Eszter.
Bárcsak látnák a hallgatók a kézmozdulatodat.
De ez, szóval, hogy ez azért van, mert hogy a szereplőink ellenállnak. És ez a fordulópont, ami összesodorja őket, mert ha nem történik meg a kompromitálás, akkor mégis hogy az ördögbe jönnének össze? Kérlek, mondd el! Sehogy elvenni az Edwinet. Edwin azt mondja, hogy jó, ha azt látjátok, hogy így jó, akkor legyen. És két meg azt mondaná, hogy jó, akkor én most végignézem, ahogy a húgom hozzámegy a szerelmemhez, mert ekkora jó fej vagyok. És ennyi lenne a sztori.
A sorozatban nem volt kompromitálás.
Vége. Hát, lehetett volna. Lehetett volna.
Én hálás vagyok, hogy nem volt. Nyilván kellemetlen volt az egész. Az hát esküvős...
olyan szinten volt kompromitálás, hogy lefeküdtek, és utána...
De senki nem látta.
Tök mindegy, de mindenki tudta.
Az mindegy. Ha nem kapják rajta őket, nem számít. Ez az én morális iránytűm. De egyébként zavart, hogy már megint ez van, már megint nem, még nem nincsenek teljesen együtt, de már összesodorják őket, mert úristen, egy csók elcsattant, az, hogy kinek melyik testrészén, az más kérdés. De hogy...
nagyon helyes volt, hogy így hajtották igába Anthonyt, és végre azt kaptuk, amit akartunk. Hajrá, kompromitálás. Ha jó helyen, jó emberrel történik, csak akkor.
Igen, te a sorsnak ezen kis utasításokat adod.
Így van. tök para volt, amikor két végül emlékezett, mert Méri elmondta neki, hogy mi történt gyerekkorában az anyja halálánál, és hogy igazából visszafejtették, hogy ezért fél annyira a viharoktól, csak erre ugye ő nem emlékezett, hogy hatalmas vihar volt azon az éjjelen, amikor az anyukája meghalt, és hogy ennek ő szemtanúja is volt, és ez teljesen elfejtette, ilyen traumatikus élmény volt neki, és hogy ezentúl ugye minden vihartól félt. Amúgy az tök jó rész volt benne, hogy Anthony segített neki túllépni ezen a traumán, de maga a trauma része az tök durva volt, és az is, hogy egyébként mindketten ilyen kis lelki nyomorékok voltak.
Ebbe is hasonlítottak.
Igen.
Amúgy 3 éves korodban nem sok mindenre emlékszel, szerintem amúgy se. Max csak így az érzékeid, egy fura emlék, mint a kísértet járt a házakban, nem megmagyarázható, csak ott ragad. És igen, ahogy leírták, hogy villám világította meg a szobát, és az anyuka még utoljára felült, és...
Ó, igen, ez durva.
Úgy, de mint egy horrorfilm olyan volt. Én nem hittem, és tényleg éjszaka fejeztem benne. Tényleg éjszaka, és így... Most komolyan van egy ilyen jelent a Bridgerton kellős közepén? Ez egy gótikus horrorba illik, baszki. Úgyhogy amúgy ez a like pontom is kérdett van, csak mivel amúgy itt éppen két anyukának halála az para, viszont ahogy le volt írva ügyesen, az like. Nekem egy parám maradt. Azaz, hogy szegény két egy csomó ideig rosszul volt, és hátsó gondolatai voltak, vagy önmarcangoló gondolatai voltak, annak kapcsán, hogy ugye őket így kötelezték a házasságra, és úgy volt, hogy Anthony talán nem is akar vele lenni, csak hát muszáj, és hogy amikor vele van, akkor lehet nem is rá gondol, hanem egy másik nőre. És ez olyan nyomasztó volt.
Igen, ez szörnyű volt. De itt ez megint az volt, hogy kétnek voltak ugye ilyen önértékelési problémái, hogy mi van, ha közben a tesójára gondol, mi van, ha az operai énekes nőre. És hogy ugye kijelentette Anthony, hogy ő aztán nem fog beleszeretni, úgyhogy ő se tegye, két se tegye, mert hogy itt ez nem a szerelemről szól. Meg egy kicsit talán ott is, az is, nem tudom, aranyos is volt, meg para is, ugye, amikor mennek az esküvőről a legénylakba, ami egy menőház volt, és akkor ott ugye mondja két, hogy ő időt szeretne. És akkor kérdezi Anthony, hogy de hát miért szeretné időt? Hát ezt nem tudom, de időt szeretnék, és tiszta ideges volt, és akkor mondta Anthony, hogy jó, itt bármi lehet, de időt nem kapsz. Mert hogyha...
De azt is mondta, hogy mondd meg, hogy mit csinál az egy hét alatt, hogy készülne igen. fel, nem? Akkor itt nincs várakozás.
Igen. Utána ilyen romantikus, erotikus jelent is volt, de meg egy kicsit para is, hogy ott szegény rájött a frász, és Anthony valahogy nem nagyon tudta megnyugtatni.
Hát nem, abban nem. A villámtól meg tudta nyugtatni, a szextől nem.
Igen, igen. Hát mindegy érdekes rész volt. Na de, szerintem tök para volt, hogy a két lánynak egyszerre kell szezonba mennie, mert hogy annyira nincs pénzük, hogy kétnek végül is meg kellett várnia, hogy Edwina elég idős legyen, hogy két még talán nem túl öreg, Edwina viszont már pont jókorban van, hogy szezonba mehessen, és akkor így tudnak egyszerre egy szezonba menni.
Lehet ezt törte meg, nem? Hogy ő vár, őt váratják.
Hát igen. De ő, hát ő, ugye itt megint az, hogy önzetlen volt, de közben meg ugye ez egy azért nehéz helyzet, hogy ő azért 4 évvel idősebb, már a szezonos lányokhoz képest azért idősebb, és hogy igazából muszáj megvárni a testvérét, mert nincs arra több pénzük, hogy többször följöjjenek Londonba.
Igen, de közben ez még nem annyira idős, és én például a sorozatban hát pont szerettem.
Nem.
De ott sem, még a 21 nem vészes, de a sorozatban te már 25 volt. Tehát én azt szerettem, hogy ott jóval idősebbnek tették, ami mert egyértelműen ő már nem házasodott meg, nem is fog megházasodni kategória volt, nem csak a hát talán, ha idén nem, akkor már nem kategória, hanem a nem. Azt is szerettem, hogy indiaiak voltak. Igen, azt is szerettem, hogy volt. Köré volt fonva ez az egész nagyszülői hagyaték, nem tudom. Tehát én szerintem kalandosabb volt a sorozat.
Az a része, igen. Én a szerelmi összejövetellel és Edwina...
Igen, ez a házasság odáig megszervez, hogy ott állnak a pap előtt.
Az nem. Az nem. Az, hogy Edwinát ilyen szinten belevontuk, és megsértették, és közben amúgy nem is volt ilyen szinten köze az eseményekhez, mert itt se volt köze, de itt legalább nem is csinált úgy a szerző, mintha köze lenne hozzá, mert Edwin annyira a partvonalon volt, hogy tudtuk, hogy biztos, hogy nem.
Eszembe jutott a partvonalról, hogy neki ugrott Newton, és becseszte a tóba.
Jaj, ez olyan jó. Az a filmben is gyönyörű jelenet, amikor Anthony a tóba kerül.
Igen. Kérdezünk? És válaszolunk.
Ahol saját magunkat kérdezzük. Jó, nekem az az első kérdésem, hogyha van egy táncrendem, és beírja magát rá Colin például, akkor Ő honnan tudja, hogy mikor jön, mert csak én látom a táncrendet. A fiúk honnan tudják, hogy melyik tánc az övék, és honnan számolják, vagy bemondják, hogy ez most a második tánc, és emlékszik, hogy felírta magát a másodikra, vagy honnan tudja, hogy éppen melyik lányjal kell táncolnia, mert ugye a fiúknak nincs táncrendje.
Elképzeltem, hogy valaki a táncparkett szélén egy fémtölcse.
A negyedik tánc következik, férfiak kérjük, keressék meg a kijelölt hölgyet. Köszönjük.
Szóval, hogy így ment, vagy hogy?
Mert valam, nekem van egy megérzésem, csak nem tudom, ezt hallottam valahol, nyilván nem a kutpőn beszélem ki, de nekem az az érzésem, hogy ezek különböző stílusú táncok voltak. Volt a valcer, volt a polka, volt a menüett, azt többen táncolják, nem csak ketten. Tehát azt gondolom, hogy tánc típusokra tudták, hogy most egy csárdás jön, ez valószínűleg nem jött angol honban, de akkor azt velem táncolja. Tehát én így gondolom, hogy a tánc típusból tudták, mert nem egyféle volt. Ha most keringő volt, a tricstracs polka következik, akkor az koliné. Mondjuk azt mondjuk.
Tricstracs polka, hogy mi?
Ja, van egy a Strauss, nem? Na mindegy, szóval szerintem a tánc típus.
És akkor szerinted egy esten csak egyféle tánc volt?
Nem, épp az, hogy többféle volt.
De ő mondta, hogy mondjuk angol keringő, vagy keringőből csak egy volt, és utána többet
hát
nem.
Hát akkor enyém a harmadik keringő. Van. És akkor már tudja, hogy volt kettő.
Honnan tudja, és közben kiment a mosdóba, vagy inni, vagy levegőzni, honnan tudja, hogy éppen már letelt a első, második, akárhányadik keringő?
Ez a harmadik keringő, buliba voltam, nem tudom. Nem őszintén, hogy nem tudom.
Erre valaki adjon nekem választ kommentben, mert nem bírok addig aludni.
Hát akkor már nem alszom. De valahol lehet egyszerűen amúgy sejteni, időben azért órák voltak.
És mi van, ha én fiú vagyok, nincs táncrendem, és véletlenül két lánynak is feliratkozom a harmadik táncára.
Másnap párbaj.
A lányok között?
Mi? Lányok testvéreivel, főleg egyik Bridgerton véletlenül. Jó kérdés, ezek jó kérdések. Nem akarok itt az arisztokrácia útfesztőiben elveszni.
Jaj, amúgy az még jut eszembe, nagyon cuki volt, amikor írta a Whistledon leírás, amikor már Anthony elvette Kate-et, de még természetesen nem ismerte be, hogy szereti, hogy ugyan nem minden összejövetelre kíséri el a férje feleségét, hiszen az túlzás is lenne, de amikor elkíséri, akkor egyet többször táncol vele, mint azt a férjek szokták tenni. Ah, ez olyan édes volt.
Mikor Kate nem tudott aludni ezen a viharos éjszakán, elment a könyvtárba, hogy keres magának olvasni valót, és az a kételj merült fel benne, Kate-ben a kételj, hogy olvasása adja a fejét, de nem tudja, hogy melyiket válassza, egy olyan regényt, ami felkeltheti a képzelő erejét, vagy egy olyan könyvet, ami száraz, esetleg a botanikai könyvet is elalszik rajta. Te melyik mellett döntenél egy álmatlan éjszakán?
Biztos, hogy a regény mellett, ami a képzelő erőre. Bár egyébként, ha az a cél, hogy elaludjak, akkor jó a botanika könyv, mert annyira unalmas lenne, hogy elaludnék rajta. Viszont valószínűleg annyira unnám, hogy se aludni nem tudnék, se olvasni.
Be kell ismernem valamit.
Hogy te a botanikát választanád.
Az egy dolog. De az első este, hát el akarok aludni, akkor unalmas kell. De az első este, amikor elkezdtem olvasni ezt a könyvet, kb. 5-6 lapot haladtam, és elaludtam a fotelben.
Te szörnyű nő.
Sajnálom.
Én ezt a könyvet most egy nap alatt olvastam el. Reggel elkezdtem, este befejeztem, és...
Reménytelen vagy, de imádom.
Szerinted Edwinával boldog lett volna Anthony?
Szerintem Edwinával olyan élete lett volna, mint amilyet két előtt tervezett. Kedves, sinos feleség, akivel jól van, nem szerelmes, de el van, gyerekeik lesznek, és élnek, mint vikomt és vikomtesz, és különösebben nem érinti meg, a szerelem szele nem csapja meg. Csak hát, ugye ott van két, tehát igazából akkor lehetett volna Edwinával egy ilyen langyos víz-szerű kapcsolata, ha nincs két, aki az összes családi rendezvényen feldújja a lelkivilágát. De Edwinával egy kedves pár lettek volna, akik külön hálószobában alszanak.
Hát meg külön házban, ugye ő kitalálta, hogy majd ő városban marad, a asszony meg nem.
Hát igen. Szerinted milyen életük lett volna?
Hát uncsi. Meg valahol megtört, szomorú, kétségbe esett, hiszen, hát igen, mert hogy most, ahogy mondtad, a családi rendezvényeken ott lett volna két, aki gyönyörű és vonza Anthonyt, és elérhetetlen, mert neki már a testvére, a felesége.
És körbelengi a lilium és szappan illata.
És ott lesz a lehetőség két képében, amit soha nem érhet el.
Két képe. És szerinted, ha így van, és Edwin a feleség, akkor lett esetleg megcsalta volna Kate-el valaha?
Nem, azt szerintem mondta, örökre szenvedtek volna, mint az állat.
Az arcot, Isten, olyan sem nem látják az emberek. Nem.
Nem, szerintem attól nagyobb tartás lett volna bennük, rohadt nagy szomorúsággal.
Hát ez gáz. Még jó, hogy nem így lett.
Hát hála Istennek, mert különben ez a történet, ez borzalmas lett volna.
Egy nagyon-nagyon fontos kérdésem van. Nagyon-nagyon fontos. Szerinted mi lehet az a jeges nyalat, amit a cukrászdában esznek?
Hát jégkrém.
Jó, de hát 1814-ben. Nem tudom valamiért, ürültem, hogy a hűtési folyamatok nem olyan könnyen mentek még akkor. De hát ki tudja. Angolul flavored ice, mint ízesített jég.
Lehet az is, hogy ilyen olyasmi lehetett, mint a jégkása. Valami
olyasmi. Kis kalipó, izé.
Hát olyasmi, igen, akár egy darabka jég sziruppal, és akkor az nyalogatja, amit valami ilyesmi.
Jeges nyalat. Ilyen kitűzőt is elfogadnék.
Majd pálmálazunk és jeges nyalatot eszegetünk a
következő. Csatlakozzatok!
Szerinted Violet Bridgerton előbb látta, hogy Kate illik Anthonyhoz, mint ezt ő maga tudta volna? Hiszen ott voltak azok az apró jelek, ahogy állandóan két fele irányította, leküldte a kertbe. Szóval igazából Mary is úgy látszott, hogy Kate-tel próbálja Anthonyt összehozni. Igazából ők, mintha ezt előbb látták volna, mint ők maguk, vagy ezt csak én gondolom?
Szerintem érezték. Mary, ő nem annyira, tehát ő csak úgy volt, hogy nem is tudja, hogy miért jár ide ez a fickó, mert itt x ideje, itt van Kate-re egyedül, nem tudhatta, hogy melyikre hajt, mert azért nem voltak ezek egyértelműen kimondva. Violet meg ott rögtön meg is állapította, hogy hova hát ez a lány a kertet kedveli, mint Anthony. Tehát, hogy ő viszont látta, hogy ez a lány illene hozzá. Edwina valószínűleg egy teljesen átlagos lány volt, tehát az se tűnne fel, ha ott van, az se tűnik fel, ha nincs ott. Igen. Mondanám, hogy szürke egérke, de nem, mert amúgy kiemelkedő volt a hasonló lányok közül, a szépségével, vagy a bájával, vagy ez nem ugyanaz, de hogy a... Tehát egy kedves lány volt, de hát volt még ez ilyen. Úgyhogy a Kate volt, aki úgy más volt, és egyébként Anthony is más volt, mint a többi nemes ember. És szerintem ezt Violet megérezte. Úgyhogy ő úgy volt valahogy, tesz egy próbát, aztán csak belefutottak abba, hogy... Lett némi kaparolás az angol kertben.
Igen. De azért olyan nagyon egyik sem ellenkezett, hogy jaj, nem megyek hozzá, jaj, nem veszem el. Mert jó, hát így alakult.
Nem is illik ellenkezni.
Legyen.
Főleg a férfinak, ha már megrontotta a nőt nyilvánosan.
Egyébként ez olyan mókás, hogy ezek a csávok 6 millió csajjal összejöttek már, színésznőkkel dugnak, és akkor utána meg, hogy majd a nemes kisasszony a kertbe
megrontotta,
akkor majd az feleségül veszi. Na mindegy, ez a bája ennek.
Nagyon egyszerű kérdés, de tudom a választ, de a sorozatoknál felszoktam tenni, amiben van filmsorozat, vagy sorozat, vagy könyv.
Könyv. Könyv, 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 könyv. Könyv. Mondtam már, hogy a könyv. Szóval. Te milyen hangszert választanál, ha meghívást kapnál a Bridgerton zenei estre?
Csörgődob. Csörgődob. Én már annyi hangszeren tanultam, de be kell ismernem magamnak és a világnak, hogy tehetségtelen vagyok ebben. Zongorázni úgy, ahogy tudok. Egy-egy All I Want for Christmas is You-t eljátszok. Elmegy, de hogy például nekem az nagyon nehezen megy, hogy a két kezemmel két különböző dolgot csináljak egy hangszeren. Például tanultam gitározni, de ez a fogjak le akkordokat és pengessek bizonyos húrokat, nem megy. Furuljázni elég jól tudtam, az működött, az valamiért. Azt tudnám csinálni. Fúvala, azt nem próbáltam.
De csak úgy, hogy fújod, mintha csinálnád.
Nem, amúgy egész szépen tudok játszani, csak hogyha sokan vagyunk, akkor nehezebb. De ha sok fúrúja van, akkor nem tudom lekövetni feltétlenül. Hú, csúnya vagy. De hát nem tudom. Szóval a gitár az annyira. Nem, ukulelém van. Ugyanaz a probléma, mint a gitár, csak kisebben. Csak az még a remény utolsó szikrája volt, hogy szereztem egy ukulelét, és hát az, hogy nem tudom átfogni a gitárnyakát. Ezt át tudom fogni, de szintén nem tudok két kezem két különböző dolgot csinálni. Úgyhogy zongora, ha kicsit hagynak gyakorolni, akkor zongora, vagy egy csörgődob, vagy egy triangulumot ütném a háttérben. Vagy énekelek. De szívesen leszek jegyszedő. Meghívókat elveszem a komornyik helyett. Te milyen hangszeren játszanál?
Te elloptad a triangulumomat.
Odaadom, hogy szedem a meghívókat. Vagy ilyen háttérben. Tényleg, egy szívesen csörgődöbb, vagy ilyen rumba tök.
De a általános iskolában nagyon jól triangulumoztam. Ez a rémi. Én sem vagyok nagy hangszertehetség. Egy ideig, hát ezt túlzás, nem dobolni tanultam, de a dobolásnak az alaptechnikáját tanultam, mert jártam ilyen táncsuliban.
Ütöttél valamit?
Hát igen, így az asztalon csináltuk, és akkor az egyik kezed ütötte az egyik ritmust, a másikon másikat. Hát mondjuk azt, hogy 50-50 bement. Valamikor elszaptam a ritmus, de hogy egyébként egy idő után, ha nagyon koncentráltam, akkor egyik kezem az ugyanazt kezdte csinálni, mint a másik.
Na ugye? Én is így vagyok. Nem, nagyon, az egy más agyat kíván.
Igen, úgyhogy én egy biztos triangulumozást bevállalok. Amúgy ez is egy csodálatos rész volt, hogy két csak azért kezdett el fuvolázni, mert hogy az életbe ő mindent meg akart élni. És hogy ugye ez a zenei ez kimaradt neki, és hogy akkor végül is arra sarkalt, hogy Anthony meg elkezdett trombitálni. És hogy senki nem értette, hogy ezt miért csinálják, de hogy ez így az ő mulatságuk és szórakozásuk volt, és hogy ez olyan jó volt, hogy ők akkor így az életet kipróbálták, és hogy olyan dolgokat is, amikben tudták, hogy nem lesznek jók, megcsinálták, mert hogy egyszer élnek, és hogy ezt ki kell próbálni, úgyhogy ez is nagyon tetszett.
Mi lett volna, ha?
Feltételezések és rajongói elméletek hada.
Mi lett volna, ha nem kapják rajta őket soha?
Na, ez egy nagyon nehéz kérdés. Itt most gondolkodnom kell. Mi lett volna, nem kapják őket soha rajta? Hát két opciót tudok elképzelni. Az egyik az, hogy Anthony erőt vesz magán, és felülemelkedik a szenvedélyén, amit két iránt érez, és valahogy megerőszakolja magát, és ezen a Aubrey Hall-os rendezvényen mégis megkéri Edwin a kezét, és létrejön a lehető legrosszabb forgatókönyv, ami létezik. Számunkra, és Anthony számára főként a boldogtalan
és
élet.
És Edwin a számára is rossz lesz valami, mert egy tudós félre vágyott, nem egy ilyen.
Egyrészt Anthony igen, másrészt meg ő egy társra vágyott, és Anthony nem lett volna a társa.
Pontosan.
A másik opcióm az, hogy elhúzva a dolgokat, és végül ugye itt nem történik meg ez a méhes jelenet, viszont Anthony annyira kétre fókuszál, hogy igazából az Aubrey Hall-ban sem, és soha nem kéri meg Edwin a kezét, mert igazából ez nála annyira így a perifériára szorult, hogy nem is foglalkozott volna ezzel, viszont állandóan azt leste, hogy lophatja a centiket két ajkáig, úgyhogy szerintem végül már annyira belezanzásodott volna ebbe az érzésbe, meg ebbe a hajkurászásba, hogy egy idő után szerintem leszarta volna, hogy ő Edwinát akarja feleségül, és kétre vágyik, hogy úgy lett volna vele, hogy tudod, mintha én rávágyom végül is, ott is megvilágosodott volna, és végigbe ment volna nála ugyanaz a gondolat, hogy végül is miért ne vehetném el? Hát az a lényeg, hogy ne szeressünk egymásba, de vágyni lehet rá. És szerintem ugyanígy feleségül vette volna, egymásba szerettek volna, és minden ugyanez lett volna, csak valahogy nem lett volna ilyen hirtelen fordulópont, de szerintem ugyanígy ez kialakult volna a legrosszabb esetben Aubrey Hall után.
Te az optimista, ugyanígy lett volna minden, és egymásba szeretnek, és együtt lesznek, részt választod.
Gondolom. Így van.
Így van. Egyébként én is, valahol a lelkem helyén romantikus alkat vagyok.
Csak mélyen.
Jó, mélyen.
Mi lett volna, ha valaki más elkezd közben udvarolni Kate-nek?
Hát szerintem, mivel Kate esélytelenek tartotta, hogy ő bárkinek kell, ezért, hogyha az parti képes lett volna, nem baj, hogy neki nincs hozománya, nem zavarja, hogy Edwin a jobb nő, akkor ő hozzáment volna. Akkor is, ha még Anthony nem nősült meg.
De szerinted, ha valaki közben elkezdett volna udvarolni Kate-nek, Anthony-nak, nem szúrta volna a szemét, nem akadályozta volna, meg nem sarkalta volna arra, hogy mielőbb ő szerezze meg Kate-et? Nem lett volna egy ilyen vörös zászló a bika előtt?
A bika.
Anthony a bika.
Anthony Bridgerton a bika. Egyébként de, valószínűleg kicsit zavarta volna, de nem tudom, hogy mivel benne fel sem erült, hogy neki két jó felesége lenne, vagy felesége lenne, ezért nem biztos, hogy elég gyorsan bírt volna dönteni. Másrészt mondjuk egy jegyzést fel lehet bontani, szóval...
Hát tudod, addig nem merült fel benne, amíg... Tudod, amikor másnak is ugyanaz a gondolata, akkor már sokkal izgalmasabb az.
Most arra akarsz rávezetni, hogy elkerülhetetlen volt ez, ami megtörtént?
Én nem akarlak vezetni, csak kérdezgetlek.
Én azt gondolom, hogy megtörténhetett volna, hogy két valakihez hozzámegy. Anthony nem feltétlenül tudja ezt megállítani. De egy halk, de, onnan elhangzott. Jó, biztos, hogy az egy teljesen más szituáció van, és így Anthony azért beveti magát, de nem tudom, hogy ő elfogadta volna Kate-et a végzetének, úgyhogy ha nem muszáj. Nem tudom, nem ismerem Anthony lelki világát. Lehet, hogy közben tudja is, hogy beleszeretett Kate-be, akkor meg azért nem akarná elvenni, mert akkor majd az asszony elveszíti őt 9 év múlva. Tehát bonyolultabb ez annál, mint ami ebben végül kerekedett.
Igen, de lehet, hogy a féltékenység az nagyobb
zöld szemüszöld
tettekre sarkalta volna, mint ő azt gondolta volna valaha, ha nem kényszerítik a kompromittelésre. Nem fogjuk megtudni.
Igen, pont ezt már soha nem tudjuk meg, és szeretjük ezt a mondatot. Mindig kell egy kis rejtély is. Na, mi lett volna, hogyha olyan történik, hogy valakit megcsíp egy méh, de nem egy potenciális asszonyjelölt, akkor Anthony ugyanúgy kiszívja a mérget, mondjuk, hogyha...
Nem.
Mondjuk, hogyha megcsípik Colin Wadley-át.
Ringtont. Cici.
Nem feledem kompromitáló helyzetről beszélek, szóval nem kell egy dekoltások, de majd mondom, Colin Várlia vagy Daphne könyöke, vagy Edwina, nem tudom miért. Mondjuk be voltak bugyolába, tehát így pont olyan részen csípte meg Kate-et, ahol volt szabad.
Nem tudom, szerintem a testvéreinél igen, megcsináltam volna. Gonosz ördög bennem azt mondja, hogy ha Edwina könyökét csípi meg, akkor nem érdekli.
Akkor kiszedi a fullánkot, de nem kezdi szívoga.
Nem tudom, arra azt mondta volna, hogy menjen az anyjához, szívja ki.
Gyorsan két megcsípte a húgát, egy darázs, és szívja.
Igen, ez függ attól, hogy milyen helyen. De szerintem másnál annyira, nem tudom, hogy érdekelte volna annyira, mint...
De ez összefüggött az, hogy rohadtul vonzódott Kate-hez.
Az érzelmei összemosták a félelmét, az érzelmei. És ez okozta itt ezt a
szopogatást. Ez okozta a szopogatást. És hogyan is lehetne szebben lezárni a Bridgerton második kötetének kibeszélését, mint ezzel. Értékeljünk a három kategória közül, polcra vele, könyvtár, vagy e könyv számodra, melyikbe tartozik ez a regény?
Polcra vele. Ez másodszor is mulattató volt olvasni, szerintem még sokszor fogom.
Én is elgondolkodok ezen a verzión, bár nem hiszem, hogy én újra olvastam, de ki tudja. Minden esetre eddig a két Bridgerton kötetben olvastam, ez volt a jobb. Én azt mondanám, hogy e könyv legyen ott, van egy-két jó idézet ki lehet emelni, de nem feltétlenül kell a polcot tölteni vele, bár a filmes borító nagyon jól néz ki. Ha kérdésed van, vagy szeretnél megosztani velünk valamit, akkor írj nekünk a szellemeslányok@gmail.com-ra.
Lájkold a Facebook és Insta oldalunkat, a Yellowback magazint, ahol további könyves érdekességeket találsz.
Illetve elindult a Szellemes Lányok ultra titkos könyvklub a Facebookon, csatlakozz!
Ha nem tudsz betelni velünk, akkor a TikTokon Szellemes Lányok néven is megtalálhatsz minket.
Ha tetszett a rész, oszd meg a barátaiddal.
Ha folyamatosan szeretnél támogatni minket extra tartalmakért cserébe, akkor azt a patreon.com/szellemeslányokpodcast oldalon megteheted.
Ha alkalmattán szeretnél támogatni, akkor hívj meg minket egy virtuális kávéra Coffin, ami lendületet ad az újabb könyvek elolvasásához.
És természetesen ma is a Spirit and Home gyertyáit égettük az adás közben. Legközelebb az Interjú a Vámpírral című könyvről lesz szó. Tarts velünk!
2 hét múlva jövünk, addig is dobjál mindent, és kezdj el olvasni!